Sátoraljaújhelyről helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Miközben a világon sok ember szenved természeti csapásoktól és éhezéstől, mások továbbra is fegyvereket gyártanak és adnak el. Erőforrásokat emésztenek fel, kisebb-nagyobb háborúkat táplálva. Ez olyan botrány, amelyet a nemzetközi közösségnek nem szabadna eltűrnie, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Együttműködési megállapodás kötött a Matthias Corvinus Kollégium és a Honvédelmi Minisztérium. A dokumentumot Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, és Kutnyánszki Zsolt Krisztián, a tárca védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára írta alá Budapesten. Kutnyánszki Zsolt Krisztián elmondta, a tárca kereszt stratégiája 2031-ig határozza meg a honvédelmi oktatás irányait. Ezzel párhuzamosan pedig új alapokra helyezik a felső és középfokú oktatási intézményekkel történő együttműködésüket. Az esemény ennek a folyamatnak fontos állomása, tette hozzá, hangsúlyozta. A magyar honvédség nem nélkülözheti a társadalom támogatását, ezért fontos a hazai honvédelmi nevelés. Az együttműködési megállapodást pedig lehetőséget biztosít az MCC hallgatói hazafias és honvédelmi nevelésére, továbbá a hallgatók lehetőséget kapnak a katonai hivatás megismerésére is, mondta. A középszintű szóbeli vizsgákkal sikeresen zárult a május-júniusi vizsgaidőszak. Több mint 3000 bizottság előtt, mintegy 112 000-en tettek érettségi vizsgát, közölte az összesített eredmények alapján az oktatási hivatal a távirat irodával. Úgy fogalmaztak, az érettségizők idén is az elmúlt évek átlagának megfelelően teljesítettek. A tavaszi vizsgaidőszakban 208 779 rendes, 117 937 előrehozott és 12 390 szintem elővizsgát tettek az érettségizők. Az ismétlő, kiegészítő, javító, illetve pótvizsgák száma együttesen több mint 8000 volt, írták. Az összes megszerzett jegy átlaga idén is meghaladta a 3,8-et. A békemisszió óta erőre kapott a nemzetközi diplomácia, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta, végre egyre többen beszélnek egymással, és ez jó hír, mert a békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út. Az elmúlt napokban a dél-kelet-ázsiai országok találkozóján megbeszélést folytatott egymással a kínai és az amerikai külügyminiszter, valamint Oroszország külügyminisztere is egyeztetett dél-koreai kollégájával, ismertette. Szijjártó Péter értékelése szerint jó lenne, ha mindezt az európaiak is észrevennék, de úgy látszik, itt a megértés lassabban halad. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna a fegyverszállítás miatt zsarolja Magyarországot. Mencer Tamás a felvételen arról beszélt, bár az ukránok azt mondták, nem zsarolás az, hogy nem engedik át a Magyarországnak szánt kőolaj jelentős részét. Egy ukrán képviselő kiállt és bevallotta, hogy a fegyverszállítás miatt zsarolnak bennünket. A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint azért is egyértelmű, hogy zsarolásról van szó, mert ez éppen a két békepárti országgal, Magyarországgal és Szlovákiával történik, Csehországgal pedig nem. Mencer Tamás fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy nem akar rosszat a cseheknek, csak tényszerűen jegyezte ezt meg. Magyarországon már több mint 80 egészségügyi intézménybe lehet időpontot foglalni az egészségablak mobil alkalmazáson, vagy a 18-12-es egészségvonalon keresztül, és ezen új korszerű lehetőséghez egyre több járóbeteg szakrendelés csatlakozik. mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Siófokon. Rétvári Bence a Siófoki Kórház rendelőintézetében tartott sajtótájékoztatón elmondta, a július 1-től bevezetett mobil applikációs időpontfoglalás első körben főként az állami fenntartású rendelők esetén volt biztosított, de az önkormányzati fenntartásúak köre is bővül, ahogy fokozatosan harmonizálják szoftvereiket az új rendszerrel. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő. A szél többnyire mérsékelt marad, de a Tiszántúlon és a Zemplén térségében az északias irányú szelet még időnként élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes két éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő két éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Most kell, úgy kell, hogy itt legyél. Csak a párna ölel, még fúj be a szél, szerelem elbéleltél. Te látod, lassan elmúlik a tél, s te még mindig a szádon hordod a szám. Ez életveszély, annyi kimondatlan szó követ mindenhol, a szívem szárt az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hittel, én neked adom, tiéd vidd el. Csak álmodozunk világtalanul, már nincs tett, te meg én a világ ellen. Vihar vagyunk a csendben. Megszöktünk, vagy álmok futás, bár nem tudjuk még, hogy merre a cél. Csak sodródunk tovább, megszektünk, minden létező szabályt. Csak vigyen a szél, ez életveszély, őrült száguldás, annyi kimondatlan szó követ mindenhol. A szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel. Én neked szállt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Egy éve indították útjára a Semmelweis Help alkalmazást, amelyet azóta már több mint 160 ezeren töltöttek le. Az applikáció elsődleges funkciója, hogy segítsen eldönteni a szülőknek, a fennálló tünetek alapján sürgősségi beavatkozás szükséges, vagy otthon is kezelhető panaszokról van szó. A döntéstámogató rendszer működése olyan sikeres lett, hogy számos díjjal is elismerték hasznosságát, és már külföldről is érdeklődnek a licensz iránt. Sőt, hamarosan a felnőtt verzió is elérhetővé válik. Mai műsorunkban Kovács Eszterrel, a Semmelweis Egyetem sajtókommunikációs igazgatóhelyettesével, az alkalmazás ötletgazdájával, projektvezetőjével beszélget a szerkesztő Berec Renáta.
Milyen céllal jött létre maga az applikáció, és mi volt ennek az indítatása a létrehozásához?
Igen, körülbelül egy évvel ezelőtt debütált a Semmelweis Help applikáció, azóta egyébként 162 ezeren használják jelenleg is. Több célja is volt, hogy létrehozta az egyetem ezt az ingyenes lakossági online felületet. Egyrészt ez egy döntéstámogatási eszköz. Abban szeretnénk volna segíteni a családoknak, hogy a gyerekek észlelt tüneteivel milyen gyorsan kell orvoshoz fordulni, mikor kell mentőt hívni, mikor kell szaladni az ügyeletre, vagy mikor elég otthon enyhíteni a tüneteket, vagy időpontot kérni a házi orvostól. Az egész Semmelweis Help ötlete onnél született, hogy én is, amikor édesanyja lettem, akkor azt éreztem, hogy annak ellenére, hogy én itt a Semmelweis Egyetemen dolgozom, és családunkban is van orvos, ettől függetlenül olyan kétségbeesett pillanatok lehetnek, főleg az első gyermek születése után, amikor még icipici a baba, nem tudok vele úgy kommunikálni, amikor nehéz döntést hozni, mondjuk egy szombat este vagy vasárnap, késő délután este, hogy elinduljak-e vele az ügyeletre, vagy kivárhatom azt, hogy hétfőn mondjuk kapcsolatot tudok létesíteni a házi orvosommal. És azt gondolom, hogy igen, mindenkinek kell a segítség. Egyébként ezt bizonyítja az Eurostat felmérése is, ami azt mondja, hogy az unió lakosságának több mint a fele azonnal az internethez fordul, hogyha bármiféle egészségügyi problémája van. Magyarországon még erősebb ez a szám. A tavalyi felmérés szerint ez 70% volt. Ez azt jelenti, hogy a lakosságunk 70%-a azonnal az interneten keresi információt, hogyha a családban történik valami egészségügyi helyzet, vagy van egy olyan tünet, amit nem tudnak beazonosítani.
Említette, hogy a gyerekorvosoknak a tudása van ebben az applikációban tulajdonképpen, de milyen háttérmunkát igényelt ennek a létrehozása?
Amikor megszületett az alapgondolat, akkor még én nem egy applikáció formájában gondoltam én erre, hanem csak arra az jutott eszembe, hogy az internet itt van körülöttünk, ennek 16-17 éve, tehát egyre erősödik ez a vonal a nemzetközi szinten is, és hogy kell egy hiteles forrás, mert ugye az interneten minden ott van, boldog-boldogtalannak az ötlete, a gondolatmenete, de az a fontos, hogy ki az, aki jegyzi ezt az információt, amit aztán elolvasok és használok. Ugye rengeteg álhír jelenik meg manapság az egészségünkkel kapcsolatban, amikor mondjuk vásárlásra akarnak buzdítani bennünket, sokan ennek a csapdájába is esnek, és ez rendkívül fontos, hogy ez egy tiszta kép legyen, hogy pontosan mit kell csinálnom, főleg, hogyha a gyermekem egészségéről van. Az kellett hozzá, hogy egy felület megfogalmazódjon, ez az applikáció, kellett hozzá egy külső informatikai csapat, akikkel együtt dolgozunk, illetve a Szemmelweis Egyetemen 11 ezer munkavállaló dolgozik, ebből több mint 8 ezer orvos egyébként, és a gyermekgyógyászat klinikánk munkatársai segítettek bennünket abban, hogy létre tudjuk hozni ezt a felületet. Ez olyan 240 gyermekbetegséget és helyzetet tartalmaz. Azért mondom a helyzetet, mert itt van allergiás reakció, baleset, rovarcsípés, állati harapás, tehát ilyen akut szituációkra is gondoltunk.
Igen, éppen akartam kérdezni, hogy mégis milyen tünetekkel, vagy milyen betegségekre lehet fókuszálni ezzel az alkalmazással?
De úgy kezdődik, hogyha megadjuk a gyermekünknek az életkorát, ez nagyon fontos ahhoz, hogy jól tudjon válogatni az algoritmus a betegségek között, hiszen egészen más problémája lehet egy újszülöttnek, egy csecsemőnek, egy óvodásnak, vagy egy tínédzsernek, illetve meg kell adni a nemét, ez is szintén azért szükséges, mert mondjuk egy más situáció nyilván a fiúknál nem jelentkezik, vagy az ezzel kapcsolatos problémák, tehát ennek alapján szelektál a rendszer. Nagyon fontos, hogy anonim lehet használni a Szemmelweis Helpet, és hogyha valaki regisztrál, akkor sem feltétlenül lehet beazonosítani, tehát lehet esztenevet adni a gyereknek, nem kell semmilyen személyes adatot megadni az életkoron és a nemen kívül. Úgy működik a rendszer, hogy ha ezeket megadta, akkor felnyílik egy ablak, ahová vagy szabadszavasan be lehet gépelni az észlelt tüneteket, vagy vannak kis csempék, amire rá lehet nyomni, az a leggyorsabb beviteli forma, illetve megjelenik egy testábra. Mert ugye amikor nagyon pici a gyerekünk, akkor esetleg azt tudja mondani, hogy itt fáj, ott fáj, de nem tudja még szavakba önteni. Néha még mi magunk felnőttek se tudjuk megfogalmazni, hogy mondjuk egy hasüregi fájdalomnál pontosan mi a problémám. Tehát ez érzkem, a gyomrom, egyéb más szervem, ami nyilal, szúr, fáj, és akkor a testben be lehet jelölni azt a területet, ahol észleljük az adott problémát, és ezután lépkedik tovább az algoritmus, kérdéseket tesz fel, ez gyakorlatilag ahhoz hasonlít, mint amikor az orvossal beszélgetek, és ő is megkérdezi, hogy ha azt mondom, hogy lázam volt, hogy hány fokos volt a láz, vagy milyen erős az a fájdalom, vagy visszakérdez néhány tünetet, vagy ilyet, vagy olyan tünetet, jelenséget tapasztal le a felhasználó a gyerekénél. És ez alapján születik meg az eredmény. Az eredmény tulajdonképpen a legfontosabb információ az eredmény oldalról az, hogy mihez kezdjünk az adott helyzettel. Enyhítsük otthon a tüneteket, menjünk házi orvoshoz az ügyeletre, vagy hogyha a tünetellenőrzés folyamán bármikor olyan választ ad meg a felhasználó, akkor azonnal felugrik a 112-es ablak, és az applikáción keresztül lehet hívni a mentőket. Illetve az eredmény oldalon olyan információval is próbálunk segíteni, hogy az adott tünetek otthon hogyan enyhíthetők, hogyan lehet egy fájdalmat csillapítani. Pici babáknál ugye kérdéses mindig a lázcsillapító kimérése, ebbe is próbálunk információt adni. Kicsit rövid oktató videókkal is próbáljuk segíteni a felhasználókat, a szülőket, hogy hogyan lehet mondjuk bekötözni egy sebet. Törés esetén ugye vérhigítót írnak fel, amit hasfalba kell injekciózni. Van egy ilyen videónk is, hogyha valaki meg akarja nézni, de luttartornáról is tájékozódhatnak, vagy arról, hogy egy újszülöttnél hogyan kell a köldökcsonkot megfelelően ápolni.
nagyon összetett egyébként az alkalmazás, és azt látni, hogy nagyon sokféle helyzetre, szituációra tud segítséget nyújtani a szülőknek. Hogyan épült fel ez a rendszer, hogy mondjuk ne csak a szóbeli tájékoztatás legyen meg az alkalmazás részéről, hanem hogy mondjuk a visszacsatolást egy ábra is segíti, egy testábra. Nagyon felhasználó barát lett maga az alkalmazás.
Igen, nagyon sok díjat is kérhetettünk ez alatt az egy év alatt, és részben azért, mert nagyon felhasználó barátnak titulálták az alkalmazást. Sokunk munkája ötlete van benne, természetesen körbenézünk a világban, hogy milyen más megoldások vannak még a mi ötleteinken kívül is, amit esetleg hasonló formában alkalmazhatunk. Fél éven keresztül teszteltük az applikációt, itt a egyes kollégáinkra gondolok, a közvetlen munkatársainkra, orvosokra, jogászokra, akik ezt megnézték, és az ő visszajelzéseiket mind beillesztettük az applikációba, annak előtte, hogy publikussá tettük volna tavaly.
Vannak már visszajelzések a felhasználói oldalról, vagy lehet valahogyan visszajelezni az alkalmazásban, hogy akár még itt-ott fejlesztésre van szükség, vagy frissítésre?
A rendszert folyamatosan frissítjük, az időközben bővült is egyébként a betegségek listája, részben a felhasználói visszajelzések alapján 162 ezeren használják az alkalmazást jelenleg is. Külföldről is nagyon sokan letöltötték, nyilván a külhoni magyarokra gondolok itt, és a health@szemmelweis.hu e-mail címen bárki visszajelezhet nekünk.
Mit gondol, hogy mennyire ismerték meg az emberek, a szülők ezt az alkalmazást egyelőre? Ez egy igen nagy szám, hogy több mint 160 ezeren már használják magát az alkalmazást, de hogy még többekhez eljusson, ezen esetleg dolgoznak-e?
Az alkalmazást jelenleg a felnőtt modullal bővítjük. Ez azt jelenti, hogy 100 orvosokkal, szemészekkel, szülészetgyógyászokkal dolgozunk együtt 7 hónapja, hogy a felnőtt betegségeket, helyzeteket is be tudjuk vinni az applikációban. Ez volt a legerőteljesebb felhasználói visszajelzés. A felhasználói kérték, hogy felnőttek számára is legyen elérhető ez a rendszer.
Akkor tehát az emberek igénylik ezt a fajta támogatást?
Abszolút, azt gondolom, hogy igen. Egyébként nagyon meglepő volt, hogy tavaly nyáron, amikor kiálltunk az applikációval, akkor az első 20 óra alatt, amiben benne volt az éjszaka is, 14 000 szünetellenőrzést folytattak le az applikáción keresztül az emberek, és ezen felül még 5000-en kattintottak rá a web alkalmazásunkra. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon mutatja azt, hogy mekkora igény van az ilyenfajta lakossági hiteles egészségünkkel kapcsolatos támogatásra.
És hát egy kicsit kitekintve, de azt gondolom, hogy lehet, hogy egyébként ez magát az ellátórendszert is tehermentesíti a felesleges látogatásoktól.
Igen, ez nagyon fontos volt számunkra, hogy az akut helyzetek azok mi hamarabb felismelések kerüljenek, minél gyorsabban kerüljenek a sürgősségre, vagy a mentésükkel kapcsolatba azok az emberek, akiknek erre van szüksége. De az is fontos, hogy ütemezhető panaszokkal pedig akkor a házi orvost keressék a betegek a panaszaikkal egyelőre egyeztetett időpontban. Egyébként azért gondolom, hogy világviszonylatban az egészségügyi rendszerek egyik nagy problémája az, hogy a kialakuló betegségek nagyon nagy része csak késői stádiumban diagnosztizálódik. Ez nem egy új keleti dolog egyébként, egy évtizedes, vagy még hosszabb időre visszanyúló probléma, viszont ez megnöveli ugye a kezelési költségeket, csökkenti azok eredményességét, hiszen később kezdődnek el ezek a kezelések, és mindeközben pedig csökken az ellátórendszerrel szembeni bizalom is, ami rossz a betegnek, rossz az orvosnak, rossz az országos költségvetésnek is. Az ugye egyéni felelősség, hogy például részt veszek-e szűrővizsgálaton, és ha igen, akkor melyiken. Ugyanakkor az egészségügyi szereplőknek vitathatatlan felelőssége az, hogy meg tudják egy győzni a lakosságot, meg tudják egy győzni a pácienseiket ezeknek a fontosságáról.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen szakmai díjakat tudhatnak magukénak az alkalmazás miatt.
Tavaly megnyertük az egészségért és díj egyik fő díját, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, illetve az év honlapja egyik oklevelét is átvehettük az év applikációja minőségi díj keretében, illetve a DHSD az év legjobb fejlesztése díját is magunkénak tudhatjuk.
Tulajdonképpen az ilyen alkalmazásokra mondják azt, hogy hiánypótló jelleget képvisel, így gondolja ön is?
Nagyon örültünk neki, amikor az applikáció bemutatása után szinte azonnal reagált az OMSZ, a mentőszolgálat, a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyermekorvosok Társasága is pont azt mondták, amit az imént ön, hogy hiánypótló ez az alkalmazás. Rengeteg visszajelzést kaptunk egyébként házi orvosoktól, óvodáktól, szülőktől, annak kapcsán, hogy használták az applikációt, és ez mekkora segítség volt számukra. Illetve ami még nagyon-nagyon fontos, hogy annak idején az ODI néven futó országos gyógyszerészeti intézet validálta ezt az eszközt. Tehát mi ezt piacra dobtuk volna, mondom ezt úgy, hogy idején ingyenes az alkalmazás, tehát nem biztos, hogy jó ez a kifejezés, de mielőtt bemutattuk volna a lakosságnak, előtte őket megnézték, és csak utána tettük publikussá.
Említette ön azt, hogy körülnéztek a világban, hogy hogyan működnek a hasonló rendszerek, az egészségügy hogyan működik. Hogyan alakul külföldön az ilyen alkalmazásoknak a használata, vagy mi volt ez a tapasztalat, amit jó tapasztalat, amit tudtak esetleg beemelni ebbe?
Mielőtt megtehetünk az applikáció létrehozásának, előtte természetesen egy hazai és nemzetközi körképet csináltunk. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden látunk, ami a piacon felelhető. De azzal találkoztunk, hogy ilyenfajta alkalmazás, gyermekeknek szóló szünetellenőrző alkalmazás nem igen létezik világszinten. Ezért is mi akkor nem találtunk ilyen alkalmazást. Azóta lehet, hogy már van, illetve amit nagyon-nagyon fontosnak tartanék elmondani, vagy ami viszonylag új keleti információ, hogy nemzetközi szinten is van licenszérdeklődés az alkalmazás iránt, ami talán azt mutatja, vagy ezt igazolja, amit én mondtam, hogy nem gyakran találkozni ilyen rendszerekkel, mint amilyen.
Igen, éppen erre akartam kiukadni, hogy én nem hallottam, hogy akár más országban persze ettől lehetett volna, de működne hasonló alkalmazás.
Felnőttekre vonatkoztatott szünetellenőrző alkalmazások, az ugyanak a próbálkozásait láttuk világszinten, vagy vannak olyan alkalmazások, amit használnak már bizonyos cégek, akár Magyarországon, akár külföldön azóta, gyerekekre vonatkoztatottan ilyennel mi nem találkoztunk. Ez igazából még lehet, hiszen mindent nem biztos, hogy szembe jön velünk, mint kilekeresés esetén sem, de mi nem látunk ilyet.
Egy kis segítségként a szülőknek, hogy tehát akkor hogyan tudnak az alkalmazáshoz hozzáférni? Milyen adatokra van esetleg szükség?
Először is le kéne tölteni annak az alkalmazást, aki ezt még nem tette meg. Ez az app-szórokkal elérhető, vagy a webalkalmazásunk a szemmelvesz.hu oldalon keresztül a mozgó szlájderrel rákattintva szintén használható, teljesen ingyenes, és csak a gyermek életkorát is, ha nem nézsz el megadni az applikációban. Ha valaki regisztrál, akkor annyival van előbbre, hogy ezeket az adatokat a tünet ellenőrzés előtt nem kérdezi meg tőle a rendszer, hiszen felismeri, hogy amint bejelentkezik, és akkor visszanézheti egyébként az előzményeket és az előzmény kereséseket, és akár azt meg is tudja mutatni a házi orvosának, amikor legközelebb találkoznak. Nagyon fontos, hogy a szemmelvejtszáz egy döntéstámogató rendszer, tehát diagnózist nem ad. Az egyes betegségekkel vonó tünetegyezés mértékét mutatjuk meg az eredmény oldalán.
Adatot tárol-e mondjuk arra vonatkozóan az alkalmazás, hogy önök látják-e azt, hogy mondjuk hány esetben tudott akár olyan támogatást adni, vagy döntéssegítséget adni, hogy mondjuk ez már az életmentést szolgálja?
Azért nem látjuk ezt az applikáción keresztül, mert anonim teljesen. Tehát, hogyha valaki nekünk nem írja meg a történetét, volt ilyen egyébként, amikor kaptunk ilyen üzenetet, és köszönetet mondtak, nem feltétlenül életmentésben, de pont egy újságíró kolléga jelezte, hogy külföldön voltak a családdal, és olyan tüneteket produkált a gyerek egyik éjszaka, aminél gondolkoztak azon, hogy elinduljanak egy, most azonnal a sürgősségére, vagy várjanak reggel, amikor fel tudják hívni a biztosítójukat, és aztán a tünetellenőrzést lefolytatták, sürgősségi lett az eredmény, és azonnal elindultak, és az derült ki, hogy nagyon-nagyon jól tették, mert gyorsan, sokkal gyorsabban gyógyult meg a gyerek, mint hogyha vártak volna reggelig, amikor is nagyon súlyosbodhattak volna a gyerek tünetei. Tehát ilyen visszajelzéseket kaptunk, de minden se tajszámot nem kérünk, se semmilyen olyan adatot, amivel be lehet azonosítani, ezt nem is lehet visszakeresni, még az ELSZ-n keresztül sem.
A felnőttekre vonatkozó része az alkalmazásnak mondta, említette, hogy fogják majd bővíteni. Ez egy alkalmazáson belül lesz elérhető, vagy két különböző helyen?
Pontosnak tartottuk, hogy ne kelljen több applikációt is letölteni a magyar családoknak, úgyhogy egy alkalmazáson belül lesz elérhető majd a felnőtt modul, illetve a gyermek modul. Ugye itt a születési dátum megadásával tesz különbséget az algoritmus, hogy gyerekről vagy felnőttről van szó.
Azt gondolom, hogy sokan izgatottan fogják várni ezt az újítást is. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Semmelweis Help nevű alkalmazásról hallottak. Kovács Esztertől, a Semmelweis Egyetem sajtókommunikációs igazgató helyettesétől, az alkalmazás ötletgazdájától, projektvezetőjétől. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István, valamint a szerkesztő Berec Renáta nevében is. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes.
Hétfői adásunk témái. Isten jelenlévővé teszi magát közöttünk a világ üdvösségére. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. A nemzetközi közösség ne tűrje el a háború botrányát, a Szentatya felhívásai. Ferenc pápa kinevezte Pintér Gábor érseket új-zélandi apostoli nunciussá. Család, vallásosság, egyház. A magyar diplomata 2022-ben nyilatkozott rádiónknak hondurasi állomás helyéről. Isten jelenvalóvá teszi magát közöttünk a világ üdvösségére. Ferenc pápa úrangyala imája. A kenyerek és a halak csodás megszaporításának evangéliumi történetét elemezve, Ferenc pápa arra buzdított, hogy adjuk oda szeretetünket az Úrnak, hálásan megköszönve ajándékait, amelyekkel folyamatosan kinyilvánítja irántunk való szeretetét. Minden nap ismerjük fel Isten kegyelmének csodáit. A csodálatos kenyérszaporításról szóló evangéliumi szakasz gesztusait Jézus megismétli az utolsó vacsorán. A szent áldozás gyönyörű pillanata arra tanít meg bennünket, hogy a szeretet minden gesztusát kegyelmi ajándékként éljük meg, mint adományozók és mint befogadók, fejtette ki tanításában a Szent Atya.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo della liturgia ci parla del miracolo dei pani e dei pesci.
A vasárnapi evangéliumi szakasz a kenyér és halszaporítás csodájáról szól. Egy csoda, vagyis egy jel, amelynek főszereplői három olyan gesztust hajtanak végre, amelyet Jézus megismétel majd az utolsó vacsorán. Felajánlani, hálát adni és osztozni, kezdte beszédét a pápa, majd tanítását ehhez a három gesztushoz fűzte. Az első felajánlani. Az evangélium egy fiúról beszél, aki 5 kenyeret és 2 halat vitt magával. Ez az a gesztus, amellyel elismerjük, hogy van valami jó, amit adhatunk, és igent mondunk még akkor is, ha az, amivel rendelkezünk, túl kevés a szükségletekhez képest. Ezt hangsúlyozzuk a Szent Misében, amikor a pap az oltáron felajánlja a kenyeret és a bort, és mindenki felajánlja önmagát, a saját életét, szögezte le a pápa. Egy olyan gesztusról van szó, amely kevésnek tűnhet, ha az emberiség óriási szükségleteire gondolunk. Csak úgy, mint az 5 kenyér és a 2 hal szemben ezrek tömegével. De Isten ezt teszi a létező legnagyobb csoda anyagává. Azé a csodáivá, amelyben ő maga jelenvalóvá teszi magát közöttünk a világ üdvösségére.
E così si comprende il secondo gesto, rendere grazie.
És így megértjük a második gesztust, ami a hálaadás, folytatta tanítását Ferenc pápa. Az első gesztus a felajánlás. A második a hálaadás, ami azt jelenti, hogy alázattal, de egyben örömmel mondjuk az Úrnak. Minden, amin van, a te ajándékod, és hálából csak azt tudom visszaadni neked, amit elsőként te adtál nekem, fiaddal, Jézussal együtt, hozzátéve, amit tudok, szegényes szeretetemet. Mindannyian hozzátehetünk valamit. Mit adhatok az Úrnak? Mondhatom azt, hogy Uram, szeretlek téged. Mi szegények vagyunk, a mi szeretetünk olyan kicsi, de odaadhatjuk az Úrnak, az Úr elfogadja, hangsúlyozta a Szent Atya.
Offrire, rendere grazie, il terzo gesto è condividere.
A felajánlás és a hálaadás első két gesztusához csatlakozik a harmadik, az osztozás. A Szent Misében ez a szent áldozást jelenti, amikor együtt az oltárhoz járulunk, hogy magunkhoz vegyük Krisztus testét és vérét. Mindenki ajándékának gyümölcsét, amelyet az Úr mindenki számára táplálékká alakít át. A szent áldozás egy gyönyörű pillanat, amely megtanít bennünket arra, hogy a szeretet minden gesztusát kegyelmi ajándékként éljük meg, úgy is, mint adományozók, és úgy is, mint befogadók. Beszéde utolsó szakaszában a pápa szokásához híven önvizsgálatra buzdított.
Fratelli, sorelle, chiediamoci. Io credo davvero, per grazia di Dio, di avere qualcosa di unico da donare ai fratelli?
Tegyük fel magunknak a kérdéseket. Valóban hiszem-e, hogy Isten kegyelméből van valami egyedi, amit adhatok a testvéreimnek, vagy úgy érzem, hogy névtelenül egy vagyok a sok közül? Aktívan részt veszek-e a jó adásában? Hálás vagyok-e az Úrnak azokért az ajándékokért, amelyekkel folyamatosan kinyilvánítja szeretetét irántam? A másokkal való osztozást, a találkozás és a kölcsönös gazdagodás pillanataként élem-e meg? Végül a Szentatya a következő fohásszal fordult a szűzanyához. Szűz Mária segítsen bennünket abban, hogy az eukarisztia ünneplését mindig hittel éljük meg, és hogy minden nap felismerjük és megízleljük Isten kegyelmének csodáit.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A nemzetközi közösség ne tűrje el a háború botrányát, Ferenc pápa felhívásai. Az urangyala elimádkozása után Ferenc pápa utalt arra a nagy földcsuszamlásra, amely egy dél-etiópiai faluban pusztított, számos áldozatot követelve.
Assicuro la mia preghiera per le vittime della grossa frana che ha travolto un villaggio del sud Etiopia.
A pápa imádkozik értük, közelségéről biztosítva a súlyosan megpróbált lakosságot és a segítségnyújtókat. A pápa botrányosnak nevezte, hogy világszerte továbbra is kisebb-nagyobb háborúk dúlnak, még az olimpiai játékok idején is. Emlékeztetett az idősek világnapjára, majd üdvözölte mindazokat, akik részt vesznek a római Trastevere negyedben a Kármel-hegyi szűzanya ünnepét lezáró vasárnap esti szertartáson. Ezután a Szentatya ismételten felemelte szavát a háborúk ellen, utalva rá, hogy miközben a világon oly sok ember szenved a természeti csapásoktól és az éhezéstől, továbbra is fegyvereket készítenek és adnak el, erőforrásokat égetnek el, ezáltal kisebb-nagyobb háborúkat szítva. Ez olyan botrány, amelyet a nemzetközi közösségnek nem szabad eltűrnie, és ellentmond a most kezdődött olimpiai játékok testvéri szellemének. Ferenc pápa újból így buzdított. Ne felejtsük el, a háború vereség. A pápa emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon ünnepeljük a nagyszülők és az idősek negyedik világnapját, amelynek idei témája Ne hagyj el öregkoromban. Az idősek magára hagyatottsága valóban szomorú valóság, amelyhez nem szabad hozzászoknunk. Sokuk számára, különösen ezekben a nyári napokban, fennáll annak a veszélye, hogy a magány nehezen viselhető teherré válik.
La giornata odierna ci chiama ad ascoltare la voce degli anziani che dicono non abbandonarmi.
A mai világnap arra hív bennünket, hogy hallgassuk meg az idősek hangját, akik azt mondják, ne hagyj el engem, és válaszoljunk, nem hagylak el. Erősítsük meg az unokák és nagyszülők, a fiatalok és idősek közötti szövetséget, kérte a pápa, majd arra biztatott, hogy mondjunk nemet az idősek magányára. Jövőnk nagy mértékben függ attól, hogy a nagyszülők és az unokák hogyan tanulnak meg együtt élni. Ne feledkezzünk meg az idősekről, mondta nyomatékkal a pápa, majd a Szent Péter téren összegyűlt hívek tapsát kérte minden nagyszülő számára. Ferenc pápa kinevezte Pintér Gábor érseket új-zélandi apostoli nunciussá. Július 27-én a pápa kinevezte Pintér Gábor velezbudói címzetes érseket Új-Zéland új apostoli nunciussává. A magyar diplomata eddig Hondurászban képviselte nunciusként a Szentszéket. Pintér Gábor Kunszent Mártonban született 1964. március 9-én, és a lakóhelyéhez közeli kecskeméti piarista gimnáziumban érettségizett 1982-ben. Szemináriumba lépett, majd teológiai tanulmányai végeztével 1988. június 11-én szentelték pappá a Váci Egyházmegye papjaként. Teológiai tanulmányait tovább folytatta és doktori fokozatot szerzett. 1996. július 1-én lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába. 2005. július 1-én nunciatúrai tanácsosnak, 2007. március 3-án pápai prelátusnak nevezték ki. Az elmúlt két évtizedben Haitin, Bolíviában, Skandináviában, Franciaországban, a Fülöp-szigeteken és 2010. május 1-től Ausztriában teljesített szolgálatot, mint az ausztriai apostoli nunciatúra első tanácsosa. A magyar nyelven kívül kiválóan beszél olaszul, angolul, németül, spanyolul, franciául, oroszul, svédül és haiti kreol nyelven. Ferenc pápa 2016. május 13-án kelt bullájával apostoli nunciussá nevezte ki a Belarus köztársaságba. Pietro Parolin bíboros államtitkár szentelte fel 2016. július 15-én saját egyházmegyéjében a Váci Székesegyházban, Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom Budapest érsek, valamint Ber Miklós Váci megyés püspök társszentelők jelenlétében. Ferenc pápa 2019. november 12-én Pintér Gábort a közép-amerikai Hondurász apostoli nunciusává nevezte ki. Család, vallásosság, egyház. A magyar diplomata 2022-ben nyilatkozott rádiónknak hondurászi állomás helyéről. Most hallgassanak meg egy részletet az interjúból.
A Hondurasszal gondolva, ez a Magyarország, akkor belül azonos lélekszámú közel 10 milliós ország, milyen örömökkel nézem be? Most inkább az egyházra gondolok. Mik az örömei az egyháznak ma? Beszéljünk erről, mert olyan sok probléma, gond van, közelítsünk pozitív módon.
Hát európai szemmel azt gondolom, hogy a legnagyobb öröm és a legnagyobb, talán mondjuk így, furcsaság pozitív értelemben a számunkra, hogy ezekben az országokban, és konkrétan Hondurasban, a hit és a vallásosság ez nem kérdés. Tehát az emberek minden értelemben hívőnek és vallásosnak tartják magukat. Tehát nem fordul elő az, hogy valaki azt mondaná, hogy én nem vagyok hívő, én nem imádkozom. Tehát ez minden benne van az életben, mindenkinek a saját életében, a társadalmi életben. Tehát az a legtermészetesebb dolog, hogy mondjuk például állami eseményeken is mindig ott van egy katolikus és egy protestáns lelkész, akik imát mondanak, akár diplomáci fogadásokon például ez természetes, hogy imával kezdődik egy országnak a nemzeti ünnepéről való megemlékezés. Vagy például a COVID alatt nagyon érdekes dolog, hogy a COVID alatt, amikor nem lehetett összejönni semmilyen szempontból, például a diplomáciai értekezleteket is Zoom-on keresztül, tehát online tartottuk, a külügyminisztérium kérésére és magának a külügyminiszternek a kérésére minden hónapban, amikor a COVID a legerősebb volt, közös reggeli imát tartottunk a diplomaták, akik oda vannak akkreditálva, és az összes hondurasi nagykövetség a világban bekapcsolódott ebbe, és reggel 7 órakor, hondurasi idő szerint tartottunk egy közös imát, engem fölkértek, hogy tartsak egy elmélkedést, és utána zsoltárokat énekeltek, és így tovább. Ezt a külügyminisztérium kezdeményezte, és ők szervezték meg az egészet.
Éppen a nyugati világban, akár Nyugat-Európa, akár az Egyesült Államokra gondolok, mint a nyugatnak a zászlós hajójára, az egyik nagy kérdés a család értelmezése. Hogyan néz ki egy átlag hondurasi család napjainkban?
Igen, a család Hondurasban, és ezt megint mondhatom általában Közép- és Latin-Amerikáról, a családnak hatalmas értéke van. Tehát ezekben az országokban nem devalválódott a családnak az értéke, a tradíciók, az együttélés, a generációknak az együttélése például. Tehát ez szintén annyira természetes, mondhatom, mint az Isten hit. Tehát ez annyira benne van a levegőben és a társadalomban, hogy szó sincs arról, hogy a családot ne tartanák értéknek. Tehát ez nem csak vallásos értelemben mondom. Tehát ez általában a társadalomban ott van a családnak a tisztelete, és azt mondhatnám, hogy a minden fölé helyezettsége ott van a társadalom. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos a család koncepciója, és ez a klasszikus értelemben meg is van, tehát a nagyszülők, a szülők, a gyermekek viszonyában nagyon sok gyermek van a családokban. Ez persze megint értelmezésre szorul, tehát ennek nem kizárólag vallásos vagy értékbeli jelentősége van, az is van. Tehát az ő számukra valóban a gyerekeknek a születése bármilyen szegény családban is, az természetes dolog. Tehát nincs az, hogy...
Meg öröm, gondolom.
Természetesen öröm, így van. Tehát szó sincs arról, hogy azért, mert szegények vagyunk, ezért ne legyen gyerekünk. Tehát erről szó sincsen. Tehát mindenképpen nagy érték, de hát tudnunk kell azért azt is, és ezt sokszor el szoktam mondani, mert Európából ez annyira távolinak és értelmezhetetlennek tűnik, pedig egy nagyon-nagyon fontos és megfontolandó dolog, hogy azért van nagyon sok gyerek például Latin Amerikában, például az ázsiai országokban, például Afrikában, nem azért, mert ők tudatlanok és ne tudnák azt, hogy mi a születésszabályozás, akár egyházi értelemben is, hanem azért, mert az ő számukra ez a társadalom biztosítás. Az ő számukra nincsen betegbiztosítás, az ő számukra nincsen nyugdíjbiztosítás.
A család gondoskodik
róluk. Tehát ez abszolút természetes dolog, és nyilvánvalóan, ha egy gyerek van, vagy kettő, az nem tudja ezt magára vállalni. Azon kívül korábban főleg nagy volt a gyerekhalandóság, most ez azért sokkal kevesebb. Lényeg az, hogy tehát a sok gyerek azért is fontos egy családban, mert a szülők rájuk fognak támaszkodni. Ha betegek lesznek, csak ők segítenek. A nyugdíj az állam nem ad nekik. Tehát ilyen értelemben is szükség van, és ez sajnos a nyugati gondolkodásmód, a nyugati politikai gondolkodás ezt nem látja, csak arról beszél, hogy túl sok, ugye? Túl sok a gyermek, nagy a túlnépesedés. Na, de hát itt van egy alapvető probléma. Ki kell lépnünk a nyugati gondolkodásunkba. Nekünk természetes az, hogy mindenkinek van betegbiztosítása, és mindenki kap valamilyen szociális juttatást öregkorában. Ez egyáltalán nincs így a világ nagyon nagy részén. Az egyházban a legfőbb nehézség, azt mondanám, az, hogy nagyon-nagyon hiányzik a kapacitásunk. Tehát a katolikus egyháznak a kapacitás, én így szoktam röviden megfogalmazni, az, ami hiányzik, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy van egy hatalmas nép, aki alapvetően katolikus, és ez egy katolikus hagyományú ország, mint az egész Közép- és Dél-Amerika. 10 millió emberről beszélünk, akik elvileg mind katolikusok, de gyakorlatilag alig több, mint a fele, aki gyakorlatban most katolikus, a többiek különböző kis amerikai egyházakhoz, úgymond szektákhoz tartoznak, mert hogy nekünk nincsenek embereink. Tehát ez megint egy nagyon összetett kérdés. Az egész országra 11 egyházmegyéről beszélünk, és nagyjából 5,5 millió katolikusról aktuálisan, ehhez van összesen 350 pap az országban. Miközben a protestánsok, akik alig kevesebben vannak, 3500 lelkésszel rendelkeznek. Tehát 10-szer annyi az ő, hogy így mondjam, kapacitásuk. Tehát egyszerűen nem tudunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amit jelent egy ekkora katolikus közösség, és ez rögtön hozzá kell tenni azt is, hogy most 10 millió emberről van szó, de 40 évvel ezelőtt 2,5 millió lakosa volt ennek az országnak. Tehát 4 évtized alatt 4-szeresére nőtt a lakosság száma, miközben az egyház kapacitása messze nem nőtt ilyen arányban. Tehát
arinan hivatás.
Hát vannak hivatások, csak arányaiban borzasztóan kevés. Ugye azelőtt nagyon sok misszionárius volt, sokkal kevesebb helyi hivatás. Most misszionárius alig van már, helyi hivatás van, na de nekik át kell venni a misszionáriusoknak a feladatát is. Tehát vannak hivatások, és a szeminárium most is tele van, de ez nem elegendő ahhoz, amire szükség volna.
Pintér Gábor érsekkel Páter Vértes Aljai László beszélgetett. A teljes interjú 2022-ben hangzott el. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, hétfői adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse. Egy estém otthon. Borozgatánk apámmal,
ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta. Ja, az idő lejár. Beszéltünk erről, arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is, sok más egyéb között. Szemében mesterségem most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szüntetik. No, csak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed. Szeretném látni egyszer mint Heinz bukfenceket. Én műértő beszédit mosolygva hallgatám, de ő makacsfej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, s nagyon, nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van. Előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni. Csak húsvágáshoz ért. Nem sok hajszála hult ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugonni dűlt. De ekkor 100 kérdéssel állott elő anyám. Felelnem kell-e, hát az írást abban hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésinek, de nekem a kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van legszeretőbb anyám.
Petőfi Sándor Egy estém otthon című versét Lukács Sándor előadásában hallották. Petőfi 1823. január 1-én született Kiskörösön. Igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták, apja azonban, akinek vállalkozásai csődbe jutottak, levette róla a kezét. Ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándorévei. Az 1842-es év meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál lett segédszerkesztő, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket és foglalkozott műfordítással is. A később ismerté vált kokárda első példányát, a párizsi trikolor mintájára, ő varta és tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a Pesti Forradalom és egyszer s mint Petőfi napja volt. Később a költő király jelenessége radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált. Részt vett az 1849. július 31-i segesvári ütközetben. Akkor látták utoljára.
A nap imája.
Szentlélek Úristen, világosítsd meg és erősítsd egyházi és világi vezetőinket, akikre rábíztuk sorsunkat. Különös oltalmatba ajánljuk Szentatyánkat, egyházad legfőbb pásztorát. Újítsd meg a fölszentelés kegyelmét püspökeink és papjaink lelkében. Támasz sok férfi és asszony munkást, hogy apostoli buzgóságtól átjárva szóval, tettel és példával Isten országának terjesztésén dolgozzanak, az erkölcsi rendért küzdjenek és a lelkek üdvösségén buzgolkodjanak. Szentlélek Úristen, serkentsd ifjúságunkat komoly munkára és erkölcsi fegyelemre. Erősítsd meg családjainkban a békét és a türelmet. Gyújts meg mindnyájunkat szeretetet tüzével, hogy embertársaink bajait, mint a saját bajunkat érezzük, s az irgalmasság cselekedeteivel mindenhol segítsünk, ahol csak tudunk. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!